Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, miniszter úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok.
BBB-re módosította Magyarország adós besorolását pénteken a Standard & Poor's. Felizgatta ez a piacokat, miután látták az elmúlt évek teljesítményét, tisztában voltak a számokkal?
Hát azért a jó hír mindig jól esik az embernek, jobb, mint hogyha szüleit emlegetnék. Tehát én azt gondolom, hogy a piac az elmúlt években beárazott bennünket rendesen, és sokszor elmondjuk, hogy a hitelminősítők kullognak a piac értékítélete után. Ez most is így történt, hát ha hitelminősítőről van szó, akkor a hiteleinknek az árazása, a kötvényeinknek a hozama ma ugyanazon a szinten van, mint mondjuk Lengyelországé, és Lengyelország két fokozattal van előttünk. Most már csak egyel. Ez azt jelenti, hogy a hitelminősítők döntésének örülünk, szurkoltunk nekik, sikerült egy jó döntést hozni. Fontosabbnak érzem, hogy milyen szempontokat említenek meg a minősítésükbe, mert ebből lehet azért tanulni, és lehet odafigyelni arra, hogy mi az, amit még a következő időszakban érdemes lesz a gazdaságpolitika, ha nem is fókuszába, de azért a gazdaságpolitika keretei közé betenni. Tehát örülünk neki. Reméljük, hogy egy olyan sorozat indul el, ahol majd a többiek is követik az elsőt, az S&P-t. Én azt gondolom egyébként, hogy ez biztos, hogy segít a gazdaságnak abban az értelemben, hogy bár beáraszták, de azért a jó hír az mégis egy befektetőnek a értékelésébe, a minősítési lapokon azért ott szerepel, hogy jobb a besorolásunk, előreléptünk. Tehát egy beruházásnál ez azért lehet egy olyan szempont, amit mérlegel a külföldi befektető. Másrészt pedig a jobb minősítés, ha és amennyiben mondjuk devizakötvényt bocsájtanánk ki, vagy akár a belső forintpiacon is kötvényeket bocsájtunk ki, akkor egy alacsonyabb árazásra tesz lehetőséget, olcsóbban tudjuk eladni a papírjainkat.
Ugyanazokat a tényeket vette figyelembe az S&P ennél a döntésnél, mint általában a magyar kormány, amikor az eredményekről beszél?
Nagyjából igen. Ahogy a jelentésükben írták, mindenképpen kedvezően fogadták azt, hogy az államadósság mértéke az elmúlt években jelentősen csökkent, az államháztartás működése fegyelmezett, tehát 2% környékén tartjuk a hiányt. A tavalyi év egyik fontos eleme éppen az volt, hogy miközben választási év, és ez mindig egy kicsit megfeszíti azért a állami büdzsét, semmilyen ilyen problémát nem láttunk a gazdálkodásban. 2,4% helyett 2% körül alakul majd a hiány, ezt március végén fogjuk pontosan megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen jó, hogy látja a hitelminősítés, és ezt értékelték. Örülök annak is, hogy a növekedéssel kapcsolatban azt állapították meg, hogy több lábon áll a növekedés, tehát nem egy oldalú, ez azt is jelenti, hogy válságállóbbá váltunk az elmúlt években. Alacsony az inflációs környezet, tehát nincs nagy fogyasztói árnövekedés vagy áremelkedés általában a gazdaságban. Amit most én meg is lepődtem rajta, hogy nem említettek meg, ez a demográfiai tendencia, mert az elmúlt jelentések egyikében másikában azért mindig szerepelt az, hogy pozitív volt a minősítésünk, de azért nem léptünk előre egyet, mert úgymond a népesedési folyamataink olyanok, amilyenek. És most ez kikerült, tehát lehet, hogy a családpolitikai intézkedések, a családvédelmi akció most már érte a hatását a hiteminősítőknél is. Tehát összességében ez egy kedvező anyag. Amit érdemes ebből még azért figyelni, hogy volt egy-két olyan pont, aminél utaltak arra, hogy hol lehetne versenyképesebb a magyar gazdaság. Az egyik ilyen pont a kis- és középvállalkozásoknak a teljesítménye. Tehát ebben kétségkívül, hogy elmaradásban vagyunk, nem csak európai, hanem akár még V4-es szintben is. A kis- és középvállalkozóknak a exportképessége, menedzsment képességei, hogyan irányítanak egy kis céget, milyen munkaerőt alkalmaznak, törekednek-e arra, hogy ott képzésben, pluszképzésben részt vegyenek, és így tovább. Ebben sajnos van mit tennünk, de hát, hogy mondjam, annak örülünk, hogy a gazdaságpolitikában is van még mit tenni, és a következő hónapokban ezzel foglalkozni fogunk. De
az, hogy a kisvállalkozók milyen menedzsmentet visznek, hogy sajátítják el a legújabb technikákat, ezzel a kormánynak van valami dolog, a kisvállalkozó azt csinál a cégével, amit akar, amit a legjobbnak lát.
Természetesen döntéseket nem tudunk hozni helyette, viszont ameddig eljut egy vállalkozói létig, oktatási rendszer, állami szolgáltatások, képzési rendszer, szakképzés, a duális szakképzésnek a alkalmazása, egy vállalkozó hogyan tud a munkavállalóival együtt dolgozni. Tehát ezekben azért szerintem van az államnak is szerepe, mert az az iskola rendszerünkből kikerülünk, az sajnos kevésbé nevel bennünket vállalkozóvá, mint Nyugat-Európában. Tehát ha egy fiatalt megkérdezünk, hogy el tudja-e képzelni a jövőjét vállalkozóként, akkor Magyarországon 25% mondja azt, hogy igen, el tudja képzelni, Nyugat-Európában meg 35%. Tehát úgy tűnik, hogy az ottani iskola rendszer jobban képzi, vagy alkalmasabbá teszi az ottani fiatalokat, hogy majd később egyéni vállalkozóként boldoguljanak. Nálunk meg inkább a, hogy mondjam, biztos közféra vagy közszolgálati egzisztencia az, ami nagyobb csábítást jelent.
Kisebb fizetés, de kényelmesebb.
Ennek is van
előnye. És nincs benne kockázat.
Ennek is van előnye. Nyilván nem mindenki alkalmas arra, hogy vállalkozóvá váljon, és nem is kell mindenkinek vállalkozónak lenni. De az nem baj, hogyha egy gazdaságban, egy országban nagyon sokan egy olyan vállalkozói szellemet képviselnek, még akár a közszolgálati munkahelyükön is, amelyik az újítás, az innovatív képességek erősítését, a kicsit nézzük más oldalról, hogyan tudnánk egy problémát megoldani, ezt a szemléletet hozza. Mindig is elmondtam, hogy szerintem két dolog, hosszú távon két dolog, ami egy gazdaság versenyképességét eldönti. Az egyik ebből a vállalkozói szellem, tehát hogy van-e ez a képessége az ott élő embereknek, vagy nincs, a másik pedig hát az az innovációs, vagy innovatív képesség, ami a világváltozó dolgaihoz alkalmaz bennünket, és mi is alkalmazzuk a világváltozó dolgait. Tehát ez a két dolog, ami hosszú távon segít, a vállalkozói szellemre tehát szükség van.
De elég éretnek látszik a magyar gazdaság ahhoz, hogy egy vállalkozó bízhasson abban, hogyha jobb terméket állít elő, és azt olcsóbban adja, akkor ő fog nyerni a versenyben, mert azért azt megtanultuk, hogy a kapcsolatok rettentő sokat számítanak.
Hát a kapcsolatokat most gondolom nem csak a magánszféra és állami szféra kapcsolatát érti, hanem magán és magánszféra kapcsolatot is érti. Tehát, hogy mondjam, van, ahol nyílt verseny van. Tehát mondok önnek egy példát, a családvédelmi programunk egyik fontos eleme, hogy támogatjuk azokat a nagy családokat, akik mondjuk egy nagyobb belterű autót akarnak vásárolni, legyen ez 7 személyes. Hát pont tegnap láttam valamelyik portálon, hogy 58-59 ilyen típusú autó van forgalomban Magyarországon, tehát bőven lehet választani. Ez az 59 típus kereskedőivel együtt nyilván versenyzik egymással azért, hogy majd a következő időszakban, ha egy nagy család autót választ, és ez a állami támogatást is igénybe veszi, akkor lehetőleg őt választja. Tehát itt szerintem verseny van. Vannak olyan piacok, ahol viszont korlátozottabb a verseny. Ennek sokféle oka lehet, kevés a szereplő, vagy mondjuk nemzetbiztonsági érdek fűződik hozzá, hogy
nagy hálózatok üzemeltetése, tehát ilyesmi?
Pontosan, sérülékeny hálózatok esetében energiahálózat, távközlési hálózatok, ott például nem mindegy, hogy ki az, aki szolgáltat, és milyen feltételekkel. Szóval a versenynek mindig vannak akadályai, arra kell persze törekedni, hogy azért a verseny az árakat többségében egy gazdaságban alakítsa ki, és az árak meghatározásánál tényleg a kereset meg a kínálat domináljon.
De a friss demográfiai program költségvetési hatása az jelentős, vagy nem? Mert ez a 130 milliárdnak becsült összeg, ez nem tűnik nagynak az összköltségvetéshez képest. De mégis sok.
Kevés olyan embert ismerek, aki 130 milliárd forinttal sétál a zsebében.
A költségvetés azért ennél egy masszívabb.
Természetesen a költségvetés egy nagyobb, több ezer milliárd forintos összeget jelent, ugye közel 20 ezer milliárd forintos a költségvetésnek a kiadási oldala. Nem akarom elbagatelizálni. Én azt gondolom, hogy ez egy érzékeny nagyságrend azért. Akár az idei évről van szó, ez egy töredékév, és a intézkedések, amikor hatályba lépnek, akkor azok mondjuk egy fél évre terítik szét ennek a költségeit. Azzal számolunk, hogy az idei évben olyan durva 40 milliárd forint plusz kiadása lesz emiatt az állami költségvetésnek. Jövőre pedig azzal számolunk, hát persze ez függ attól is, hogy mennyien veszik majd igénybe a különböző támogatásokat, akár használt lakás vásárlásáról van szó, akár autóvásárlásról, vagy akár a kedvezményes hitelről, de nagyjából azzal lehet számolni, hogy olyan 150 és 250 milliárd forint között lesz a kiadása. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez egy jelentős tétel a költségvetésben, de hozzá kell mindjárt azt is tennem, hogy akár a kétszeresét, vagy a háromszorosát sem sajnálná a magyar kormány arra, hogy a családvédelmi intézkedések eredményesek legyenek, és a népesedési tendenciáink megforduljanak. Mert egy kis túlzással én is azt gondolom, talán túlzónak is tűnik, hogyha sorskérdésekről beszélünk, de a magyar nemzet szempontjából az egy sorskérdés, hogy a csökkenő demográfiai trend az megforduljon. Az elmúlt most már több mint 30 évben az egyik kormánynak sem sikerült, 1981-82 óta csökken a magyar népesség, az anyaországi népesség, és én azt gondolom, hogy ha ezt a trendet nem tudjuk megváltoztatni, akkor sokkal súlyosabb gazdasági problémáink, most a társadalomról nem is beszélek, de sokkal súlyosabb gazdasági problémáink lesznek, mint amilyenek akár egy válság alatt is lehetnek. Tehát ez elemi érdeke a magyar kormánynak, ezt az összeget rá kell szánni. A kérdés itt mindig az, és ez persze csak utólag derül ki, hogy azok az intézkedések, amiket egy népesedési trend megfordítása érdekében hoz egy kormány, azok hatékonyak tudnak lenni, eredményesek vagy sem. Nyugat-Európa ugyanezekkel a problémákkal küszködik, ott is számtalan intézkedést hoztak már arra, hogy ezek a trendek megforduljanak. Van, aminek talán több volt az eredménye, van, aminek kevesebb. Itt azért ne hallgassuk el, hogy azért az elmúlt 8 évben, az elmúlt most már 9 évben a magyar kormány azt már el tudta érni, hogy az úgynevezett termékenységi ráta, tehát az egy szülőképes korú hölgyre jutó gyermekek száma az 1,2-ről 1,5-re nőjön. Tehát azért valami változás van, de még hol vagyunk attól az egészséges 2,2-es termékenységi rátától, ami arról szól, hogy akkor egy társadalom képes önmaga reprodukciójára. Ettől még sajnos messze vagyunk.
Nem lehet a Ratko unokákat visszafele forgatni az időbe. Kimennek. Számra kevesebb lesz az ember. Ezen pénzzel elméletileg lehet valamilyen módon segíteni?
Nézze, ha segítenek az embernek abban, hogy minden külső körülménytől mentesen tudja meghozni azt a döntést, hogy akar egy gyermeket vállalni, vagy sem, akkor már nagyon komoly segítséget adtunk egy ifjú induló párnak. Tehát, hogyha van munkahely, ha el tud helyezkedni, ha abból a munkában van tisztességes jövedelme, hogyha segítenek neki abba, hogy fedélhez, lakáshoz, családi házhoz jusson, akkor tulajdonképpen a két legfontosabb tényezőt, ami a gyermekvállalás befolyásolja, tehát a munka és a lakás, ebben segítséget tudunk adni az embereknek, vagy az állam segítséget tud biztosítani. Ettől kezdve csak a páron múlik, hogy ők ezt a segítséget igénybe kívánják-e venni, vagy sem. Dönthetnek úgy is, hogy nem kívánnak gyermeket vállalni, dönthetnek úgy is, hogy csak egy gyermeket, vagy két gyermeket nevelnek, ebben nem szólt bele senki, ez az ő személyes döntésük. Nekünk ezt a döntést kell olyan irányba segíteni, hogy lehetőség szerint, ha tudnak, akarnak és képesek rá, akkor minél több gyermek szülessen meg.
A demográfiai program előtt még egy gazdaságvédelmi programot is bejelentettek személyesen ön. A két program az illeszkedik valahogy egymáshoz, vagy teljesen más jellegű?
Annyiban pontosítanék, hogy nem jelentettem be ilyen programot. Azt jelentettem be, hogy gondolkozunk egy ilyenen, és
fontos. Pénzügyminiszter szájából ez eléggé iránymutató kijelentés, hogy gondolkoznak valami.
Hát természetesen azért mondtam el, mert tényleg gondolkozunk egy ilyenen.
Lesz.
A helyzet a következő, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy, és ez a Standard & Poor's hitelminősítő véleményében is, leírt véleményében is szerepel, hogy valószínű a világgazdasági és az európai gazdasági konjunktúra is a tetőpontjára ért. És ők úgy fogalmaznak ebbe a jelentésbe, hogy a magyar gazdaság növekedése is elérte a tetőpontját. Hát ezt nem tudjuk, hogy így lesz-e. Vélhetően a külső kereslet csökkenése miatt, tehát a német gazdaság, az európai gazdaságok most már fél éve lefelé menő lejtmenete miatt ez valószínűleg így lesz. Ezért nem haszontalan a kormánynak azon gondolkodni, hogy milyen lépésekkel, milyen intézkedésekkel tudná a gazdasági növekedés magas szintjét fenntartani. Ugye a tavalyi év végén, utolsó negyed évben 5%-os volt a gazdaság növekedése, azt megelőzően a harmadik negyed évben, tehát július és szeptember között 5,2%. Ez valóban háromszor akkora, mint az Európai Unió átlagos növekedése. Ha az Európai Unió konjunktúrája elkezd visszaesni, akkor valószínűleg a miénk is gyengülhet, hiszen a külső megrendelés állományba csökkenés történhet. Ezért kell gondolkozni a kormánynak azon, hogy milyen intézkedéssel lehetne segíteni a gazdasági növekedést. Most ez történik most, munka van még, döntések nincsenek, ha lesznek döntések, ha ezek megszületnek, akkor nyilván tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot
erre. Mi maradhat azon kívül, hogyha a külső fogyasztás visszaesik, akkor a belsőt valamilyen módon emelni kell, ami meg akkor megy, hogyha az embereknek van elkölthető pénze. Van még valami ezen kívül?
sokféle intézkedés van azért, tehát nem csak a bérekre lehet itt gondolni, nem csak a fogyasztásra, vagy a belső kereslet élénkítésére, hanem lehet gondolni a munkaerőpiaci változásokra, akár adóterületen is vannak még olyan lépések, amelyek segíthetik a vállalkozásokat, lehet a beruházási oldalon is segíteni a gazdasági növekedést, tehát az elég széles ez a paletta. Most abban a fázisban vagyunk, még egyszer hangsúlyozom, hogy összegyűjtjük azokat a javaslatokat, amelyek szóba jöhetnek. Én úgy érzem a mostani állapot alapján, hogy valamikor március vége, április elején lehet majd ebből konkrét bejelentés, ha eljutunk odáig.
Van még versenyképességi program is. Ebben várhatóak újabb lépések, vagy az eddig megkezdett lépések folytatódnak?
Végre kéne hajtani azt, amit a versenyképességi tanács elfogadott. Itt is van ugye adózási, beruházási, üzleti környezetet, oktatást, egészségügyi ellátást javító javaslat. Ez egy olyan program, ami 2021-22-ig fut ki. Hát most van 3 év, dolgozni kell a kormányzatnak azon, és mivel a kormány elfogadta ezt, tehát az történt, hogy a versenyképességi tanács lényegében 3-4 nagy intézményi anyag, tehát a külgazdasági minisztérium, az innovációs és technológiai minisztérium, a pénzügyminisztérium anyagai alapján és az MNB anyag alapján, valamint a kereskedelmi és iparkamara anyaga alapján összeállított egy versenyképességi programot. Ezt a versenyképességi programot a versenyképességi tanács elfogadta, majd ez bekerült a kormány ülésére is, ahol a kormány több körben is tárgyalt erről, és végül ezt a programot a kormány jóvá hagyta. Tehát most már tényleg az lenne a feladat, hogy egy szoros követéssel, monitorozással azért arra figyeljünk, hogy ebből a programból legyen valami.
Személyi jövedelemadóban van még mozgástér a csökkentés irányába?
Elméletileg mindig van, tehát amíg ez nem...
De mindennek ára van nyilván.
Természetesen, hát most azért pont azzal kezdtük ezt a mai műsort, hogy van egy családvédelmi akció, aminek a intézkedései körülbelül 150 és 250 milliárd forint közötti összeget fognak jelenteni. Ez az a nagyságrend azért, ami egy adócsökkentésben is több százalékpontot jelentene. Úgyhogy én most úgy érzem, hogy azzal, hogy a következő évekre a hangsúlyt az SZIA csökkentése helyett a családvédelmi programra tette a kormány, ezzel a kérdés részben el is dőlt.
Járulék csökkentés?
Van tartalék. Itt egy előre közösen meghatározott forgatókönyv alapján haladunk. Tehát a versenyszféra és a kormányzat állandó konzultációs fórumán ugye azokkal a partnerekkel, szakszervezetek és munkadói érdekképviseletek, akikkel együtt ülünk, azokkal 2016-ban megállapodtunk egy 6 éves köztehercsökkentési programban. Ennek az egyik lába volt a társasági adó 9%-ra csökkentése, 19 és 10%-os mértékből, a másik lába pedig az volt, hogy a szociális hozzájárulási adó mértékét, ami közép-európai összevetésben is igen magas volt, 27%, azt kezdjük el csökkenteni, és egy 6 éves forgatókönyv alapján haladjunk. Na most ez történt meg, az elmúlt 2 évben ez a mérték már jelentősen csökkent, 19,5%-nál tartunk, és az a célunk, hogy 2022 végéig ez a szint tovább csökkenjen. Tehát itt még van tartalék, és még egyszer mondom, van is egy megállapodás, amit tartani kívánunk.
És a számok azt mutatják, hogy a megállapodás szerinti ütemezésben csökkenhet a kijelölt időpontig. Ezek a számok? Tehát nagyjából így ezt azt kell szentírásnak venni?
Emberek állapodtak meg ebben a forgatókönyvben, érdekképviseletek, szociális partnerek, a kormánya, tehát nincs kőbevésve, ezen lehet változtatni, de én úgy látom, hogy, és ez a számítás, publikáltuk is egyébként, ez a számítás visszatükrözi ennek a programnak az eredményességét, a tavalyi esztendőben közel 1,5%-ot tett hozzá a növekedéshez ez a megállapodás. Tehát ez egy olyan felfutó rendszerű, a gazdaságpolitika kereteit oly mértékben javító és versenyképesebb B váló gazdaságot lehetővé tevő program, ami már működik. Nem célszerű bizonyos kereteket túllépni, pontosan amiatt, mert az elmúlt években azért az egészségbiztosítás kasszája egyensúlyban volt, a nyugdíjbiztosítás kasszája egyensúlyhoz közeli állapotban van. Ha egy túlzott mértékű gyorsítás lenne ebben a programban, akkor szerintem azért az egyensúllyal gondok lehetnének.
Ágazati különadók csökkentésén, amelyek még megmaradtak, gondolkoznak?
Gondolkozunk természetesen, mindig van arra lehetőség és mód, hogy amíg egy adó mértéket csökkenteni tudunk, addig azt csökkentsük is. A személyi jövedelemadónál ott az első háromban vagyunk Európában, tehát dobogósak vagyunk a adó alacsony mértékét tekintve. A társasági adó mértékében elsők vagyunk az Európai Unióban, tehát nincs nálunk alacsonyabb társasági vállalati adószint. Ami a ágazati különadókat illeti, ott az elmúlt években a bankadó mértékét ugye jelentősen csökkenteni tudtuk. A többi adó mértéknél ott nyilván a kormány mindig vizsgálja, hogy hogyan lehetne ezeket a mértékeket csökkenteni. A kiskereskedelmi adó mértékét ugye jelentősen tudtuk csökkenteni, a távközlés és az energiaadó még az, ami a korábbi szinten van. Hát szerintem el fog jönni az az időszak is, amikor majd ezeknek a felülvizsgálatára sor kerülhet.
Nem csak a mérték csökkentése iránt, hanem a rendszer egyszerűsítése iránt is állandó igény van céges telefonadó rendszerének felülvizsgálata. Ilyen minőségű döntések napirend előtt vannak?
Igen, ősszel benyújtottunk egy adó módosító csomagot, ebben is szerepeltek ilyen pontok, többek között sokan észre is vették, január 1-ével 5 kis adót megszüntettünk, tehát az adó mértékek, az adó száma is csökkent 2019. január 1-től, de az adó adminisztráció az egy nagy kihívás. Itt azt a jó hírt tudom mondani, hogy olyan intézkedést tudtunk 2 évvel ezelőtt elindítani, amelyik jelentősen csökkentette a adózók adminisztrációs terheit. Gondolok itt arra, hogy van e-SZIA, elektronikus SZIA, tehát önnek sem, nekem sem kell azzal bajlódnom, hogy az adóbevallásomat elkészítem, jövedelemadóbevallás, hanem ezt a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal készíti most már el mindenki számára. Akinek van ügyfélkapu jogosultsága, ránéz, megnézi, hogy pontosan készült el a bevallás, és hogyha igen, akkor jóvá hagyja és kész. Rendelkezik az adója 1%-áról civil szervezetnek vagy egyháznak. Tehát ez egy óriási lépés volt, 4,5 millió adózót tudtunk mentesíteni attól, hogy ezzel töltse a mindennapjait. Természetesen itt is elkövetkezett már tavaly az időszak, amikor 1,5 millió ember úgy gondolta, hogy ő annyira megbízik a adóhivatalba, hogy meg sem nézi az adóbevallását, és ez így került benyújtásra. Szeretnénk a vállalkozók számára is tovább egyszerűsíteni az adóbevallást. Még mindig úgy érezzük, hogy versenyképességi hátrányunk van, mert túl sok időt tölt el egy vállalkozó egy adóbevallás elkészítésével. Úgyhogy kiajánlásos jelleggel az idén elkezdtük a jövedéki adóbevallást elkészítetni a NAV-val, az adóhivatallal. Jók a visszajelzések, a vállalkozók kedvezően fogadták ezt az intézkedést. Tavaly év júliusában elindult az online számlák bevezetése, tehát minden olyan vállalkozásnál, ahol 100 000 forintot meghalad a általános forgalmi adónak a visszaigénylése, az áfának a visszaigénylése, ott elektronikusan kell elkészíteni a számlát. Most azt mondhatom el, hogy július 1-e óta több mint 33 millió ilyen számlát nyújtottak be az adóhivatalhoz, tehát rákaptak a vállalkozások, megszokták ezt a könnyített formát, és innen már csak egy lépés, hogy eljussunk majd abba a helyzetbe, amikor a vállalkozók többsége számára is, eleinte nyilván csak kiajánlással, de elkezdjük elkészíteni az adóbevallásokat.
Új gazdaságfehérítő technikai intézkedések, parkolóautomaták bekötése, ilyesmi napirenden van?
Ez folyamatos. Ugye a tavalyi évben a étel- és italautomatáknak a bekötése történt meg.
Volt is felhördülés.
Volt is felhördülés, de hát mikor nincs. Tehát nyilván aki tisztességesen működtette a automatát, az nem hördült fel, hiszen ezek az intézkedések őket védik elsősorban, a tisztességesen működő vállalkozásokat. Tehát az online kassa rendszer az jelentősen tudta fehéríteni a gazdaságot. Én azt gondolom, hogy a tavaly előkészített döntés parkolóautomaták, automosók további bekötéséről az egy helyes irány. Nyilván vannak még szakmák és vannak még ágazatok, amelyek kiesnek ebből a körből, de hosszú távon az a cél, hogy a tisztességes vállalkozók védelme érdekében azért a NAV-nak azonnali szintű rálátása legyen ezeknek a számláknak a forgalmára.
Meddig lehet elmenni minden vállalkozónál, vízvezetékszerelőnél, ablakosnál, redőnyösnél? Terminál? Hát ez már, a technika? Mobiltelefon úgyis van nála?
Ma már, ha elmegy egy plasztikai sebészhez, vagy egy masszőrhöz, vagy bárkihez, már ott is ott van a online kassa, és percek alatt kiállítja önnek a számlát, ha beüti a kollega az árat. Tehát én azt gondolom, hogy ez ma már nem egy olyan kényelmetlenség, vagy ott van egy taxiba is például ez az eszköz, ez nem egy olyan kényelmetlenség, ami jelentősen megnehezítené a mindennapi életet, ugyanakkor meg jelentősen segít abban, hogy a közösségi kiadásainkhoz szükséges fedezet rendelkezésre álljon. Hiszen sosem felejtsük el, hogy nem azért szedjük be az adókat, hogy mondjam, mindenkinek kellemetlenséget okozzunk, hanem azért szedjük be, hogy az oktatási, az egészségügyi, a közbiztonsági, a honvédelmi kiadásokra legyen fedezet.
Lehet zárt rendszert csinálni, amíg magas a készpénzforgalom?
6000 milliárd forint fölött van a készpénzforgalom, tehát ez valóban egy elég brutális szám. Ezen szeretnénk csökkenteni. A pénzügyminisztériumon ez a dolog nem múlik. Az elmúlt két évben egy olyan programot vittünk, ahol a úgynevezett POS termináloknak a telepítését jelentősen támogattuk, igyekeztünk leszorítani ennek a költségeit, nem csak a bekötési költséget, hanem a működtetési költséget is. Ha jól emlékszem, a számra több mint 60 ezer ilyen eszközt tudtunk az elmúlt években elhelyezni. Az a cél, hogy minél többen megérezzék annak a kényelemnek az előnyét, hogyha csak egy bankkártyával a zsebükben sétálnak, és nem egy kötek bankjeggyel.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádió arénájának vendége.